Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Meseház minden kedves hallgatóját, a ma esti házigazdák,
Enikő,
Emőke,
Berni,
én meg Bajko Melinda vagyok. Enikő hozta a ma esti mesét, előbb akkor őt hallgatjuk.
Diódénes a hordóban. Iskolás legényke koromban édesapám elküldött a nyárosba teheneket őrizni. Szigorúan lelkemre kötötte, hogy éberen pásztorkodjam, mert ha a tehenek tilosba találnak menni, szíjat hasít a hátomból. Vigyáztam volna én hűségesen, csak hogy a vágásban eperre bukantam. Akkor a eprek piroslottak ott, amekkorák az újfalusi cserépohárkák. Ahajt megfeledkeztem az apai intelemről, elkezdtem szüretelni az epreket. És milyen a gyerek? Inkább has fakadjon, mint eper maradjon, az utolsó szemig bekebeleztem az édes leves gyümölcsöt. Még aztán is fürkésztem a bokrok alját, hát ha találok egy-két érett szemet elbújva. Ostorpattogásra, tehénbőgésre riadtam fel. Tán csak nem a rózit meg a virágot űzi valaki. Nagy ijedelem fogott el, ész nélkül törekedtem kifelé a virágosból, az égtelen rityegés irányába. Mindjárt rájöttem, mi történt. Amíg én eprézgettem, a két ebódorgot betévett a kalászba, és vígan hersengette a jó füvet. A hermányi határpásztor éppen akkor hozta arra felé az ördög, látta a tilosban legelésző marhákat, s kezdte terelni Hermány felé. Futottam utána, ahogy csak bírtam, kiábáltam, rimánkodtam. Álljon meg, bácsi, ne hagyja el a teheneket! De a határpásztor úgy tett, mintha süket volna, még inkább csapta ostorral az ilyet jószágot. Bácsi, bácsi, sapkám, tarisznyám, adom zálognak, csak engedje el a teheneket! Rám sem hederített a lélektelen gonosza. Lóháton volt, sebesen hajtott. Hermányig loholtam a nyomában, ott egy utcába bekanyarodott, eltűnt a szemem elől. Leültem egy kőrakásra az útvélen, és nekikeseredve tanakodtam magamban. Mit évő legyek? Hogy álljak édesapám elé rózi meg virág nélkül? Nem megyek haza a nagyverésre. Megyek, amerre az országút visz, elszegődöm valahová kicsi szolgának. Mikor ezt végig gondoltam, elejelt a könnyem. Sírtam, zokogtam, határtalan bánatomban. Arról jött egy asszony, megállt mellettem, megszólított. Miért sírsz, fiúcska, mi a bajod? Addig kérdezgette, hogy kibántott, amíg sírva, hüpörögve elpanaszoltam neki, hogy nem merek hazamenni, mert apám szíjat hasít a hátamból, amiért nem vigyáztam a tehenekre. Engem nem láthatnak többi a szüleim. Földön futó leszek, fogadkoztam. Ej, ne butáskodj, csitított az asszony. Addig jó a gyermeknek, míg az apja legyezi a hátát, nem mások ütik, verik. Mert a szülői fenyítéstől test lélek erősödik, de ha idegenüt, szakad a bőrött. Na, menj szépen haza, mielőtt besötétedik. Beszélhetett a jó asszony, csak ráztam a fejemet, nem, és nem. Mikor látta, hogy hiába minden szó, kötényével megtörölte a könnyes arcomat, és kézen fogott. Gyere hozzám, ha már ilyen konok vagy. Ne maradj az úton éjszakára. Nagy kőházban lakott, csak néztem, milyen gazdagság van a konyhában. Sok virágos tányér, rézüst, rézmozsár, szőttes abrosz az asztalon. Vacsorát főzött, aztán az asztalhoz ültetett, és elémbe tette egy tányér puliszkát verteljel. Nekem tele volt a hasam eperrel, a tejet kikanalaztam, de a puliszka sehogy sem akart lecsúszni a torkomon. Ott hagyni sem akartam, nehogy a gazdasszony válogatósnak higgyen, s megharagudjon rám. Mikor kiment valamiért az udvarra, fogtam a tányért, és a puliszkát beleöntöttem a keblembe. Az ingemnek adott vacsora után lefeküdtem a ládára, oda vetett alvóhelyet az asszony éjszakára. Alattam cserege, takaróm is cserege, puha gyapjú köz megenyhült szívem bánata. Még örventem is, lám jól kezdődik a bújdosásom, milyen nyájas, milyen anyámforma asszony vett párfogásában. Már elalvóban volt, amikor kivágódott az ajtó, megjött a mezőről a gazda. Az nem volt a bánforma ember, de nem ám. Csúf, veres ábrázata volt, olyan komor szeme, mint a dühös bikának. Fújt, morrogott, mintha ökleni akarna. Jó estét sem mondott a feleségének, mindjárt követelt a vacsorát. Én meg sem mertem moccanni, a cselegén mégis megakadt rajtam a szeme. rámordult felesége. Miféle csavargót szereztél ide? Szegény elárvult fiocska, nem hagyhattam az úton, rebegte ilyetten az asszony. Gondoltam, jó lesz kicsi szolgának a háznál.
Szolgának? Ez a kenyérpusztító nem ér még annyit a munkája, amennyit megeszik.
Aztán rám kiáltott. Kelj fel, kölyök! Ott a sarokban a zsák búza, vedd a válladra. Hadd lássam, elég erős vagy-e. Minden erőmet összeszedtem. Átkaroltam a zsákot, és megpróbáltam fölemelni. De hiába próbáltam, ahhoz a mázsás zsákhoz kevés volt az így 8 esztendő. A rettentő erőködéstől elpattant a szíj a derekamon, az ingem kibomlott, és kicsúszott belőle a puliszka.
Hű, a tolvaj mindenedet ólított a gazda. Alig, hogy bevetetted a lábadat a házba, már is megloptál. Na, megállj, ezért megtáncoltatlak. Aval előkapta az ostorát a sarokból, és kezdte csapdosni a lábom szárát. Hol az egyiket csapta, hol a másikat vágta a csípős ostorával. Jajgattam, ne üssön, nem vagyok tolvaj.
A felesége is közbeszólt, hogy a puliszkát vacsorára kaptam, mégis tovább járta velem a sebes csárdást. Utoljára nyakamnál fogvást kivitt az udvarra, beledugott egy üres hordóba. A hordót befenekelte, és hátra gurította a kertbe, hogy az utcán ne hallják, ha segítségért kiálltok.
Itt ülj, akasztófára való, holnap bezárlak, tömlöcbe fenyegetőzött.
Akkoriban a gyerekek még nem voltak úgy kitanulva, mint manapság. Csacsi fejemmel elhittem, hogy egy gyermeket is börtönbe lehet zárni. Tehetetlenül nyöszörögtem, kenegettem nyállommal a lábom szárát, mert abban igaza volt a jóasszonynak, hogy ahová idegen üt, ott bőr szakad. Nehezen telt az idő a hordóban, törtem a fejem, mi módon szabadulhatnék szorult helyzetemből. Volt ugyan egy lik az egyik dongán, ahová a csap jár, azon kinézhettem a holdvilágos éjszakába, de kibújni rajta csak egy egér tudott. Eszembe jutott, mit tanultunk tanítónktól az iskolában, hogy élt egyszer egy Diódénes nevű bölcs, görög ember, aki a hordóban lakott. Gondoltam, hát ha én is megokosodnék a hordóban, és kimódolom a szabadulást. Nem hiába reménykedtem, tényleg tágult a fejem a hordóban. Kitaláltam, hogy a bicskámmal kivághatom magam a rabságból. Nosza elé a bicskát neki fogtam faragni, nagyobbítani a likat. Csak hogy a donga cserefából volt, ám egyszer csak tak, beletörött a penge a kemény fából. Így van ez, mondtam le a tanulságot. Lehet az ember akármilyen nagyokos, ha gyenge a bicskája. Már-már elhagyott a reménység, mikor arra figyeltem fel, hogy valami állat szimmog, szimatol az udvaron. Egy róka volt. Láttam a likon át, a tyúk pajtából ólálkodott. A pajtán nem talált rést, a barom fiakhoz a hordót kezdte kerülgetni. Bölcsességemben gyarapodván vágott az eszem, akárcsak a görög Diódénesi, kaptam az alkalmon, kezdtem vartyogni, mintha kotlósjuk lenni. Kot, 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 káli, káli, kot. Nem tojáson kotlok, hanem lépes mézen, csőrömig édesben. A veres róka meghallotta, beszólt hozzám a likon. Tyúkocskám, aranyos kotlócskám, nem adnál egy nyalás mézet? Már hogy ne adnék, szívesen adok, kedves róka, koma, vartyogtam. Dugd be a farkadat a likon, úgy megkenem mézzel, hogy reggelig nyalhassad. A róka lépre ment, tövék behúzta hozzám a farkát, ez kellett nekem. Megragadtam a lompos farkát, és teljes erővel belé csimpászkodtam, nehogy kicsúszson a markomból. A tyúk tolvaj azt hitte, hogy a csapda megfogta, meg akart szabadulni, miközben hányta vette magát a hordó, és jobbra-balra dobálódzott, kiesett a dungája, aztán addig ütődött egyik fától a másikot, míg széjjel ment darabokra. Ekképp szabadultam. Akkor uzsgyi, vesd el magad, neki iramodtam, és meg sem álltam hazáig. Otthon már azt hitték, hogy elvesztem valahol. Édesapám megölelt örömében, amikor épp egészségben meglátott. Aztán csípős vesszőt csak elővette, jól ellánsbángolt a tehenek miatt. Édesanyám vajjal kenegetett, tejfőllel pátyolgatott, hogy ne sajogjon úgy a vesszőnyoma.
Azt gondolom, hogy minden gyerek előfordult már, hogy úgymond rossz vált tett a tűzre. Mit csináltatok olyankor kisebb korotokban, amikor valami tiltott dolgot csináltatok, vagy valami olyat, amit nem szabadott volna, nem illett volna?
Rendet raktam, lefeküdtem, aludtam délben minden jót megcsináltam, és akkor így kiderült, hogy hát, hogyha mindent megcsinálok, akkor biztos nem valami rosszat kellett csinálni előtte.
Tehát tulajdonképpen akaratlanul felhívtad a figyelmét a többieknek arra, hogy hoppá, ott valami baj van, mert igen, nem szokványosan viselkedik.
Mindenre, amit kértek, megtettem, és próbáltam jó kislány lenni, amit ki nem tudódott, hogy mit is csináltam.
Bárhogy próbáltam elhallgatni, amit csináltam, mégis mindig kiderült, és mindig el kellett mondjam, hogy mit csináltam, és így.
Volt-e olyan, hogy ahogy elkövettétek azt, amit nem szabadott volna, rögtön mentetek is, esetleg bevallottátok, elmondtátok, hogy né, ezt csináltam, bocsi, ne haragudjatok, nem akartam.
Igen, mert volt olyan, amit muszáj volt, hogy ezt nem lehetett elhallgatni, mert olyan dolog volt, amit nem tudtam egyedül vagy megoldani, vagy már este segített, hogy mindent megcsináltam, és akkor muszáj volt elmondjam, hogy mit csináltam. Uh-huh. És azt tapasztaltam abból, hogy akkor annyira nem szidultam le, mint akkor, amikor így elhallgattam mindent.
Volt, hogy elmondtam, mikor tényleg olyan dolog volt, hogy nem tudtam volna semmivel se jóvá tenni.
Nekem is volt olyan, amikor így elmondtam, hogy mit csináltam, és tényleg, hogy nem annyira szittak le, mint amikor így elhallgattam, és ők kellett kiszedjék belőlem.
Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy más volt a szülők reakciója akkor, amikor őszintén bevallottad, mint akkor, amikor esetleg darabig titkoltad, és végül esetleg nem is tőled, hanem valahonnan máshonnan tudták meg. De azt gondolom, hogy válaszoltatok már a kérdésre, egyértelmű, hogy egészen másként állnak hozzá. Vajon miért?
Mert nekik is jobban esik, hogy őszintén kiállunk és elmondjuk.
Mert ezt hívják úgy, hogy felelősségvállalás, és igen, ezt is meg kell tanulni. Ha kiderültek ezek a turpisságok, vagy ilyen nem éppen kellemes cselekedeteitek, akkor hogyan reagáltak a szülők azon túl, hogy most megszittak, vagy nem elég volt annyi, hogy szittak, vagy kaptatok büntetést is?
Volt, hogy kaptam.
Inkább ilyen írásbeli büntetéseket szoktam kapni.
Az mit jelent?
Hát az, hogy leírom, mit tudom, 100-200-szor mit csináltam, és én megfogadom, úgymond, hogy nem csinálok olyan.
És? Működik ez?
Nem tudom, így
mit érzel, amikor már, mit tudom, 50. századikszor írod le azt a szöveget?
Hát mert...
Lelkismert furdalást valóban azt érzed?
Hát valamikor, volt, amikor nem, csak írtam, és mint tudom, 10 perc alatt meg volt a 100, és akkor így készen van, de volt, amikor már így hosszabb mondatotokat kellett írjak, akkor már néztem, úristen, és akkor így eszembe jutott, hogy igenis, miért is írom ezt, hogy ezt mind csak így pluszba csinálom, hogyha nem csináltam volna meg, vagy hogy elmondtam volna először, akkor nem kellene írjam, és akkor tudnék egyébben foglalkozni.
De hát akkor ez te volt, amikor valóban büntetésnek érezted, és hogy hatékony büntetésnek, tehát hogy rájöttél a hibádra.
Igen.
Ti büntetést mit kaptatok?
Sarokba állítottak. Igen.
Mi volt eddig a legnagyobb büntetés, amit kaptatok?
Kijárási tiltalom, hogy nem mehetek el mondjuk ide vagy oda.
Egy napig? Vagy hosszabb ideig?
Talán 2 napig. Már nem tudom pontosan.
Hát így már nem is emlékszem, hogy egy kisebb koromban volt, egy nagyobb koromban nem volt olyan nagy.
Volt-e már úgy, hogy úgy éreztétek, hogy a büntetés, amit kiszabnak, az igazságtalan, tehát nem egyenlő mértékű annak a tettnek a súlyával, amit ti elkövettetek?
Akkor mindig azt érzem, de utólag rájövök, hogy még erősebb büntetést kellett volna kapjak.
Szóval te mindig azt érzed, amikor megbüntetnek, hogy nem is volt olyan súlyos a probléma, mint amilyen büntetést kaptál. Tehát úgy momentán ezt váltja ki belőled a büntetés.
Én pedig amikor így érzem, akkor megkérdezem, hogy mit amúgy szerinted, vagy szerintetek ez egyenlő értékű, vagy hogy így meg szoktam így beszélni, vagy megkérdezem, hogy ezt miért kaptam, vagyis akkor így vagy megértem, vagy valamikor után is azt gondolom, hogy hát egy kicsit nagyobb a büntetés, amikorát én elkövettem.
Nekem is volt ez, amikor nagyobbnak éreztem a büntetést, mint amit elkövettem, de azután így belegondolva mégis volt olyan alkalom, amikor ez a sejtésem nem volt igaz.
Tehát az érzés az nem mindig reális. És olyan volt-e már, hogy annyira megijedtetek esetleg annak a tettnek a súlyosságától, amit ti elkövettetek, bár két nem volt olyan súlyos dolgokat elkövettetek volna, vagy esetleg annyira igazságtalannak éreztétek a büntetést, hogy azt mondtátok, hogy na jó, akkor én most világgá megyek. Volt-e már ilyen indítatás bennetek, hogy azt mondtátok, hogy na jó, én ezt tovább nem akarom, megyek világgá?
Kiskoromban rengetegszer indultam világgá.
Én is kiskoromban mindig. Nekem volt egy babám, azt beleraktam a balkocsijába, én összeszedtem a játékaimat, és utána elmentem le a falu végére, aztán meg visszajöttem egy babakocsit.
Szóval neked a világ vége, az a falu vége volt tulajdonképpen. Ti meddig jutottatok el?
Hát úgy körülbelül az utcáig, és volt, hogy hagyták, hogy menjek, úgyis visszajövök, de volt, hogy utánam jöttek.
Nekem a kapuig volt.
Tehát a kapun már nem mentél ki.
Hát nem engedtek
ki. Ja, onnan már nem tudták kimenni, értem. Tehát a fizikai akadálya volt, hogy nem tudták kimenni. Igen, bármilyen furcsa a gyerekek nagy részével, ez azért előfordul, hogy összecsomagolja azt, amire úgy gondolja, hogy az övé, és elindul világgá. És aztán a legközelebbi saroknál legkésőbb visszafordul. Miért? Mit gondoltok?
Rájön, hogy hülyeség, mert? És nem tud a szülei nélkül élni.
Biztos, hogy minden gyerek rájön?
Én megkökentem, hogy mi lesz a babámmal, és mi lesz, hogy elvesztem a babám, és akkor így inkább hazamentem, és akkor így jobbulnak a babám.
Így megjednek a nagyvilág.
Igen, én is azt gondolom, hogy amikor egyedül marad, az elhatározás az nagyon jó, és amikor elindul, akkor az még ugyan bátor, de aztán az első lépések után, amikor kezd valóban egyedül maradni, mert az utcában egyedül van, és nincs ott mellette a támasz, akkor azért általában megijednek. Mégis vannak elveszett gyerekek. Vannak gyerekek, akik imittamott elvesznek, elcsatangolnak. Van, aki megkerül.
De van, aki nem azért vesz el, mint elmegy világgá, hanem lemarad a szüleitől, vagy van.
Igen, van ilyen is. Van nagyon sok gyerek, aki el is szökik a családjától. Minden bizonnyal annak oka van, hogy valaki elszökik a családjától, és nem megy vissza. Nagyon érdekes dolgot mondott itt a mesélő, hogy nem tudom pontosan, hogy van, valahogy úgy volt, hogy az idegen ostor az hasítja a bőrt.
Igen, azt írta, hogy a szülőknek a verése az táplálik a léleknek és a
testnek.
Igen, a léleknek és a testnek táplálik, de hogyha idegen üt, akkor a bőr hason.
Itt nem konkrét fizikai bántalmazásról van szó, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy ha a szülő megüt, akkor az nem fájna, vagy hogy az idegenütése esetleg jobban fájna. Kicsit másként értelmezzük. Hogy lehetne ezt értelmezni? Mert azért akár kiüssön, még akár szülő, akár más, az mindig fáj. Sőt, talán néha a szülő ütése még jobban fáj.
Hát így a szavakat is így tudnak bántani emberek, és
az, hogyha a szülővel meg tudod beszélni, hogy ezt miért mondtad, és hogy ez nem esett jól, de mit tudom, egy vadidegennek nem mondhatod meg, hogy ezt miért mondtad, vagy főleg, hogyha nagyobb nálad. És akkor ez így rosszabbul esik, vagy így váratlanul jön, hogyha egy valaki idegen így úgymond megaláz, vagy meg...
Mert hogy a szülőknek milyen vagy te? Esetleg miért szívnak, miért büntetnek?
Mert azt akarják, hogy jobb emberek legyünk.
Mert féltenek, mert szeretnek.
Az idegenek meg azt akarják, hogy úgymond romoljunk el. Hogy...
Nem biztos, hogy azt akarják, hanem nem vagy neki annyira fontos, mert számára más a fontosabb. És ez azt gondolom, hogy bizonyos mértékig természetes, hogy mindenkinek a családja a fontosabb. Vannak persze idegen emberek, akik ugyanúgy jóságosak tudnak lenni egy idegennel is, tehát nem lehet általánosítani, de azért az mindenki biztos, és ez azt gondolom tapasztaltátok, hogy a családotok számára mindig fontosabbak lesztek, mint bárki más számára. Úgyhogy, ha otthon szidást, büntetést kaptok jogosan azért, mert valami olyasmit követtetek el, akkor az a legtöbb esetben féltésből, illetve gondoskodásból van, mert tényleg azt szeretnék, hogy jobb emberré váljatok, hogy tanuljatok a saját hibáitokból. Köszönöm Enikőnek ezt a valóban érdekes és tanulságos mesét. Nektek is köszönöm, hogy ezeket a személyes élményeket megosztottátok annak ellenére, hogy nem mindig könnyű ezekről a dolgokról így nyilvánosan beszélni. És köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma este is velünk tartottak. Maradjanak a Mária Rádióval, a jövő héten is lesz Meseház, addig is áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette. Hírpercek.